A pszichiátria hosszú folyosóján egy zilált hajú, kísért szemű 20 éves lány szalad végig. Futás közben az édesanyját hívja telefonon. Az egyetlen embert, akire számíthat. Isabella az elmúlt egy évben folyamatosan halucinált. A lelke darabokra tört. De arra nem számított, hogy egy egyszerű orvosi vizsgálat végén közlik vele, hogy azonnal be kell feküdnie a zárt osztályra. Csak az zakatol a fejében, hogy nem maradhat itt. Másnap terepgyakorlatra kell mennie a dokumentumfilmes osztálytársaival. Nem érti, mi történik, csak rohan. Rohan. Egész testében remeg, de rohan. Hirtelen véget ér a folyosó. Egy pillanatra hátra néz. Egy fehér köpenyes orvos próbálja utolérni. Nem állhat meg. Egyszer csak megszólal egy ismerős hang a telefonban. Megáll. Alig 10 perccel később megérkezik az édesanyja. Próbálja megnyugtatni, de közben ő is sír. Az orvosok meggyőzik őket, hogy nem várhatnak tovább. Muszáj azonnal elkezdeni a kezelést. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Mazzag Isabella díjnyertes rendező. A Táncművészeti Egyetem után puszta véletlenek következtében a Színház és Filmművészeti Egyetem dokumentumfilmrendező szakán tanult. Rövid filmjei mellett számos videóklipet és reklámfilmet is készített. Nagyon fiatalon vált a szakma egyik legeredetibb és legizgalmasabb alkotójává. De a sikeres karrier margóján rengeteg gyötrelem és fájdalom hever. Gyerekkorától fogva érezte, hogy más, mint a többiek. Hogy mindenhonnan kilóg, és szinte senki nem tudja őt megérteni. Ennek sokáig nem tudta az okát. Végül 21 éves korában derült ki, hogy egy rendkívül nehezen kezelhető mentális betegségtől szenved, amit úgy hívnak borderline. Isabella megjárta a zárt osztályt, de nem tört össze. A legnehezebb helyzetekben az alkotás felé fordult. Habár betegsége egész életében kísérni fogja, megtanulta elfogadni és szeretni magát. De eddig nagyon hosszú út vezetett. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Reggel van. Simogató őszi napsütés világítja meg Isabella szobáját, aki épp a laptopján vág egy kis filmet. Megáll egy pillanatra. Feltűnik neki, hogy hirtelen lett világos. Az órájára néz. El fog késni az egyetemről. Lecsukja a gépet, sietve bedobál pár dolgot a hátizsákjába, bedugja a fülhallgatóját, zárja az ajtót, és már úton is van. Egész éjszaka egy percet sem aludt. Valójában hetek óta alig alszik. Az egyetemen kiadott feladatokat mindig túl teljesíti. Ha egy órára kis filmet kell készíteni, ő kettőt vagy hármat csinál. Életében először a Színművészeti Egyetemen érzi otthon magát.
Én úgy éltem végig az életemet a színműig, hogy nem kaptam szeretetet így a környezetemtől. A családomtól igen, de az, hogy amit így többen el tudnak mondani magukról, hogy élvezték az általános sulit, vagy a gimit, vagy utána az egyetemet, nekem ez így nem volt. Mert hogy mindenhonnan kinéztek, kiközösítettek, bántottak, és a végén már annyira lement az önbizalmam, hogy azt gondoltam, hogy én ilyen bántani való vagyok, és az SZF-re meg bekerültem, és ott az osztályvezetőim és az osztálytársaim is ilyen elképzelhetetlen szeretettel fogadtak, meg tényleg azonnal megalakítottunk egy olyan közösséget, ami ilyen nagyon bizalmon alapul, mindenről lehet beszélni, mindent el lehet mondani, nem baj, ha hibázol. Olyan tapasztalásokat kaptam hirtelen, amiket eddig nem éltem át.
És hogyha így visszagondoltam még így a gyerekkorodra, akkor ez azért így áthatja, ez az érzet, hogy úgy, mintha mindenhonnan kilógnál.
Nagyon. Nagyon. Én emiatt nagyon sokat sírtam otthon, nagyon sokat panaszkodtam erről anyukámnak, nem tudtam betáplálni logikailag a fejembe, hogy ez miért történik, amikor én mindig nagyon kedves voltam, meg nagyon próbáltam megfelelni, és hogy mégis tényleg ilyen szuper gonoszan bántottak a gyerekek.
De például hogyan?
Általános suliba folyamatosan kiközösítettek, volt egy lány, aki ok nélkül rám rúgta a padot, amikor beléptem az ajtón, csináltak egy klubot, aminek az volt a neve, hogy Ziza utáló klub, és mindenki belépett, és nem értettem, hogy miért, hogy ez így a semmiből.
Izabella már kiskorában is rendkívül zárkózott volt. Óvodai évkönyvébe azt írták az óvónénik, hogy mindig csak mellettük maradt, és némán figyelte a többieket. Egyedül az édesanyjához tudott kapcsolódni. Hozzá viszont nagyon.
Nekem anyukám nagyon fontos, mindig is az volt, és szerintem mindig is az is lesz, mert hogy ő az egyetlen, aki így érti a nyelvemet, tényleg érzem rajta, hogy feltétel nélkül szeret, és bármit megcsinálna nekem, szóval ő egy ilyen biztos pont és menekülés és támasz az életembe. És anya azt mondta, hogy ő is ilyen volt, hogy őt is állandóan piszkálták a gyerekek, és hogy ő azt figyelte meg, hogy aki kicsit különcebb, vagy furább, attól félnek, és a félelem miatt piszkálják, úgyhogy ezzel az elméletével én tudok menni, de attól függetlenül nem tudom felfogni.
Miért értelme? És mi volt a te különbséged?
Én nagyon nagy megfigyelő vagyok, és nem szeretek feleslegesen beszélni, viszont nagyon szeretem megfigyelni az embereket, amiből rengeteg következtetést vonok le, ami folyamatosan épül be az agyamba. És talán ez fura lehet egy gyerek közösségbe, hogy valaki nem ugrándozik és játszik pónisat és nevetgél, és nem tudom, amikor én nem azért nem nevettem, mert rosszul éreztem magam, csak tényleg nagyon kíváncsi voltam mindenre, és hogyha mászott egy pillangó az ablakon, azt is tudtam rengeteg ideig nézni, ami kívülről biztosan úgy hathatott, hogy egy nagyon fura ember vagyok, aki kifele bambul az ablakon, amikor én nem bambultam, hanem azt néztem, hogy a lábai milyen sorrendbe következnek egymás után, mint mondjuk a gepárd, aki két lábbal ugrik és behúzza a hátsó lábát, akkor a pillangó az hogy megy. De ezt nem írhatom ki a homlokomra.
Hát ez nem. Izabella a táncban keresett menedéket. Sok mindent kipróbált. Aerobik, balett, később már tánciskolába járt. Nem érezte otthon magát ebben a közegben, de édesapja, aki nagyon szigorú szabályok mentén nevelte gyerekeit, nem tűrt ellentmondást. Így került érettségi után a Táncművészeti Egyetem balett szakára. Ez egy nagyon kompetitív világ, ahol óriási verseny zajlik a szerepekért, és mindennaposak az ellenségeskedések. Izabella hamar rájött, hogy nem ez a neki való út.
Koreografálni nagyon szerettem, de sose tudtam olyat koreografálni, amire vágytam, hogy koreografálhassak, ami nekem tetszett, mert valahogy az nem jött belőlem. Viszont mozogni utáltam. Tehát tényleg. Gyűlöltem. Én most is gyűlölök izzadni, nem szeretek elfáradni fizikálisan, nem értem, hogy miért jó az, hogyha elfáradok. Úgyhogy azzal megszenvedtem, hogy ott napi 4-szer másfél órát kellett mozogni alaphangon, és igen. Viszont, amikor koreografálhattam, azt nagyon szerettem, mert az elindított dolgokat a fejemben.
A diploma után Izabella úgy döntött, hogy balettmester lesz. Ott kevésbé kell fizikailag megerőltetnie magát. Aztán, amikor leült regisztrálni a képzésre, a felvételi honlap feldobta neki, hogy dokumentumfilmrendező képzés indul a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Ez a véletlen mindent megváltoztatott.
És én akkor csak azt láttam meg, hogy rendező, és hogy ez egy nagyon menő dolog, hogy milyen jó lenne, hogyha rendező lennék, és beírtam, hogy jó, akkor megpróbálom. És az első fordulóra úgy mentem el, ami egy műveltségi teszt, hogy ez egy ilyen vicc, hogy én legalább elmondhatom a barátaimnak, hogy felvételiztem filmrendező szakra.
Már az is épp elég menne.
Igen. És aztán valahogy tovább jutottam az elsőn, és utána, miután az elsőn tovább jutottam, már így azt éreztem, hogy ha ide nem kerülök be, akkor nekem semmi értelme az életemnek, mert amint beléptem a színmű épületébe, akkor olyan embereket láttam, akiket még soha, olyan pozitív közeg volt, ahogy az emberek csak a lépcsőn járkáltak, és a össze nem hasonlítható a táncművel, ahogy lejön ott egy ember, vagy ahogy a színműn ilyen óriás nyugalomban és biztonságban. Olyan, mint hogyha egy ilyen varázsvilágba beléptem volna. És akkor így végig mentem a fordulókon.
Életében először érezte azt, hogy megtalálta a saját közegét. A hajnali táncórákat és rideg folyosókat kíváncsi emberek váltották fel. Magánéletében nem alakultak ilyen felhőtlenül a dolgok. Közvetlenül a tanév indulása előtt, 5 év együttlét után szakított a barátjával, akinek nem tudta tovább kezelni a drog problémáit. Ennek ellenére, vagy talán pont ezért, óriási lendülettel vágott bele a munkába. Azt érezte, hogy a filmek terápiaként hatnak rá. De a folyamatos munka, a kialvatlanság, az új egyetem és a szakítás túl sok volt egyszerre. Őrült erővel tört felszínre valami, ami mindig is ott lakott benne.
Amikor 6 év körüli voltam, akkor a nagymamám szólt anyukámnak, hogy szerinte nincs velem valami rendben, mert hogy ha ideges leszek, akkor remegek, és nem lehet ezt leállítani, ezt a remegést. És ezek így mindig elsiklottak. Például, hogyha én ilyen nagyon rendmániás vagyok, és az ágyam úgy volt tele plüss játékokkal, hogy így, méret szerint, és úgy aludtam mellettük, hogy én tényleg nem fordultam álmomba, hogy nehogy az úgy rossz legyen. És hogyha bárki ezt felbontotta, ezt a rendszert, akkor fél napokat tudtam hisztizva a földhöz vágni magam, amíg majdnem el nem ájulok. És így úgy éreztem, hogy ezt nem lehet visszacsinálni, hogy már soha nem lesz olyan, ahogy én azt beállítottam, és így próbálkozhatunk vele. Anyukám nagyon nagy türelemmel próbálkozott úgy visszaállítani, de nem tudtam átadni azt, hogy ez nem lesz soha többet olyan, és egy óriási veszteség lett bennem. Szóval nagyon sok minden fura volt velem, és amikor a barátommal laktam, akkor ezeket elnyomtam, mert hogy azt éreztem, hogy ez nem egy normális dolog, és nagyon meg akartam felelni neki, és ezek kijöttek végül tök máshogy, hogy elkezdtem halucinálni. Arra emlékszem, hogy mindig ilyen kategóriák voltak, amik biztos vagyok benne, hogy reflektáltak valami traumára, ami akkor ért, de hogy legelőször halott állatokat kezdtem el látni a földön, amik nem úgy halottak, mint egy horrorfilmbe, hogy így kifordul a belük, hanem csak így aludtak, és valamiért én tudtam, hogy halottak. Kölyök állatokat, inkább ilyen házi állatokat. Aztán elkezdtem árnyakat látni, de azok sem olyan árnyak, mint a dementorok, hanem inkább ilyen, szóval egyik sem volt ijesztő, inkább ilyen ott volt, mint egy embernek az árnyéka.
Miután szakított a barátjával, egyedül az édesanyjának mert mesélni ezekről a dolgokról.
Elkezdtem mondani az anyukámnak, aki meg nagyon, nagyon nyitott, és nagyon spirituális, és azt mondta, hogy erre csak legyek büszke, mert hogy olyan dolgokat látok, amiket más nem. És mondtam, hogy jó, de hogy engem ez zavar, hogy így konkrétan befékezek egy út közepén, mert átfut előttem valaki, és amúgy meg nem futott át senki. Szóval, hogy ezt így élhetjük, ezt az ilyen spirituális dolgokat, de meg fogok halni ebbe.
A látomások váratlanul érkeztek, és egy pillanat alatt szerte foszlottak, vagy átalakultak. Viszont egyre gyakrabban jöttek. Izabella elkeseredetten próbálta megérteni, mi történik vele. Egyre kevésbé volt ura saját magának, és a látomások intenzitása csak nőtt. Összetört és tanástalan volt. És az alkoholhoz fordult, hogy tompítsa ezeket az érzéseket.
Ez egy ilyen bénulás fejben és testben is. Testben ilyen, olyan, mint amikor ülsz a kádban, és leengeded a vizet, és ahogy a lebegés elkezd megszűnni, és így elkezd a víz csökkenése miatt egyre súlyosabbá válni a tested. Ahhoz tudom hasonlítani az ilyen fizikai dolgát, hogy nagyon nehéz, nagyon nem komfortos a testedben lenni, agyban pedig olyan ellentétek cikáznak, amikre nincs megoldás, ezért nagyon fájdalmas, szóval olyan, mint amikor tudod egy emberről, hogy hazudik, de így tényleg igazából tudod, és ő azt mondja a szemedbe, hogy nem hazudik, és akkor neki mész a falnak, hogy akkor most mit csináljak? Mm. Ez egy ilyen tudat van ebbe, és emiatt ilyen nagyon szomorú leszel, olyan, mint hogyha sose tudnál többet boldog lenni.
És tudsz mondani valami olyan pillanatot, amikor otthon vagy, és rátör ez a dolog? Tehát, hogy az hogy néz ki, hogy otthon vagy egyedül, hogy ott a cicád?
Igen. A cicád. Havas a macskám nagyon sokat segített ebbe. Otthon vagyok, és gondolkozom, én rengeteget gondolkozom, és mint hogyha kettőt csinálnék magamból, így mondom az egyiket, és mondom a másikat, és akkor ebbe így nagyon bele élem magam, és ami nagyon fura volt, az már valahogy teljesen kiírtódott belőlem, de úgy tudtam megszüntetni ezt, hogy régen nem értettem, hogy az emberek miért falcolják magukat. És aztán, amikor nekem ott egy galériás ágyam volt, és egyszer egyben a nagy szomorúságomban félreléptem, és legurultam a galériáról, és így ilyen nagyon nagyot estem, akkor nem volt fájdalomérzetem, hanem egy olyan durva adrenalin szabadult fel bennem, mint hogyha így egy hullámra így kisikálta volna minden szomorúságomat, hogy így nagyon megijedtem, de közben leestem, és nem fájt semmim, és még inkább nem fájt semmim, mert hogy a lelkem is meggyógyult. Na, és akkor ezt azért megpróbáltam használni még párszor, vagy hogy a macskámmal szétkarmoltattam a kezemet, az is ilyen nagyon sokat segített, de falcolni sose tudtam magam, én nagyon félek a tűtől is, meg a késtől is. Az a durva, hogy van egy év az életemben, amire így semennyire nem emlékszem, és emberek mesélik el nekem.
Melyik ez az év?
Az előtt, mielőtt bekerültem az zárt osztályra először.
Reménytelenül egyedül érezte magát a problémájával, amit senki nem érthetett meg igazán. Végül egy barátnője közbelépett.
Az a lényeg, hogy egy kávézóba találkoztam a barátnőmmel, és állítólag ilyen szürke volt az arcom, meg nagyon nagy karikáim voltak, és kérdezte, hogy mit történik, mert hogy nagyon rosszul nézek ki, és mondtam, hogy ha most ő nem hiszi el nekem, hogy halucinálok, akkor én ezt feladom, mert hogy tényleg halucinálok, és nem azért, mert keveset alszom, nem azért, mert bármi másért, hanem hogy halucinálok, és hogyha nem hiszi el, akkor az ikri örökre összetörik a lelkem. És kérdezte, hogy miket, meg mennyi ideig, és ő már akkor nagyon ismert engem, és tudta, hogyha azt mondja, hogy ennek lelki oka van, akkor én ezt nem vizsgáltatom ki, és csőbe húzott, és azt mondta, hogy neki a nagypapája is halucinált, és neki agyérszűkülete volt, és ezt ki kell vizsgáltatni.
Ezt kitalálta?
Nem, ezt tényleg agyérszűkülete volt, de hogy ő újságíró, és írt cikket borderline-okról, meg nagyon beleásta magát ebbe, és ő már akkor sejtette, hogy valami ilyesmi bajom van. Szóval azt a részét kitalálta, hogy nekem agyérszűkületem lehet.
Izabella szerzett egy beutalót a neurológiára. Mindenképpen szerette volna gyorsan letudni a vizsgálatokat, mert másnap az osztályával ment Kazincz Barcikára terepgyakorlatra. Megérkezett, és rögtön behívták a rendelőbe. A neurológiai vizsgálatok során nem állapítottak meg semmilyen problémát, ezért átküldték Izabellát a pszichiátriára. Mivel egy pszichiáter ismerősétől kapta a neurológiai beutalót is, azt hitte, csak beszélgetni fognak az eredményekről. De nem így történt.
És gyanútlanul besétáltam a pszichiátriára, ahol a pszichiáter elkezdett kérdezgetni, hogy milyen nap van, milyen hónap, egyiket se találtam el, és beszéltem a halucinációimról, olyan gyerekkori dolgaimról, amik így megmaradtak felnőtt korban, és egy idő után azt mondta, hogy jó, itt végeztünk, és ennyi, és menjek ki az előtérbe. És kimentem az előtérbe, és mondta az asszisztensnek, hogy akkor az Izabellának írunk egy beutalót a zárt osztályra. És így néztem, hogy én nekem Izabellának, hogy én így nem tudok itt maradni, mert hogy itt vagyok egy utcai ruhába, és holnap megyek terep munkára az osztályommal, és én ezt így nem is értem, és akkor mondta a pszichiáter, hogy hát holnap nem fog terep munkára menni, mert itt kell maradnia. És ilyen száraz lett a torkom, elbőgtem magam, nem tudtam, hogy mik a jogaim, hogy ők most itt tarthatnak-e igazából, vagy amúgy kisétálhatok innen, és csak itt csináljuk egymással a hisztit. Úgyhogy annyira megijedtem, hogy elkezdtem menekülni, és kifutottam onnan az előtérből, és ez a Kútvölgyibe volt, elkezdtem ott össze-vissza futkározni, és közben hívtam telefonon az anyukámat, közben futott utánam egy ápoló, és azt gondoltam, hogy elővesz valami injekciót, és leszedál. És mondta anya, hogy 10 perc múlva ott van, és hogy ne menjek el. És mondtam, hogy jó.
Miután megérkezett az édesanyja, Izabella szép lassan elfogadta a helyzetét, és azzal a feltétellel beleegyezett a kezelés megkezdésébe, hogyha megígérik neki, hogy nem kell örökre ott maradnia. A zárt osztály előtt le kellett mondania a személyiségi jogairól, amik az édesanyjára szálltak. Nagyon félt attól, hogy már nincs tudomása a valódi állapotáról. Folyamatosan kérlelte az édesanyját, nyugtassa meg, hogy nem bolondult meg. Aztán átkísérték őket a zárt osztályra. Mindenki próbálta megnyugtatni Izabellát, hogy ez nem olyan hely, ami ennek a filmek lefestik, de az egész mégis nagyon filmszerű volt.
És akkor felmentünk, ez a 6. van, és van 2 óriási fehér ajtó, mint egy ilyen mennyek kapuja, amin van egy picike kis ablak, és meg kell várni a főnővért, aki beenged, mert ott ugye egy mágnes kártya van, ami nyitja ezt az egészet, és benéztem azon a pici ablakon, és szembe jött velem egy szilárd hajú nő, aki furán mosolygott, és így kikopogott nekem az ablakon, és mondta, hogy hello! Oké, hát ennél filmesebb így nem is tud megtörténni. És az anyám, így ránéztem, elfehérettem, és szegény már nem tudott mit csinálni, csak kiröhögött engem. hogy ő is érti, ő is tudja. Ez para, de hogy nem, ez nem lesz ennyire rossz, és végül igaza lett, mert bent tapasztaltam meg azt, hogy ezek az emberek igazából így külsőre eltérnek a normálisnak mondott emberektől, tehát a belsejük az annyira össze van törve, és annyira csak támogatás kell nekik, és annyi szeretet van bennük, meg tudás, hogy az valami elképesztő.
A zárt osztálynak két része van. A nyílt és a zárt osztály. Izabellát 3 napig tartották a zárton, ahol folyamatosan vizsgálatokat végeztek el rajta. Laborvizsgálat, EKG, vérvételek, drog és terhességi teszt. Állandó megfigyelés alatt tartották. Meg kellett bizonyosodniuk arról, hogy nem ön és közveszélyes. Nagyon szigorú napi rutint kellett betartania, és azonnal megkezdték a gyógyszerezését is.
Én nagyon érzékeny vagyok a gyógyszerekre. Fájdalomcsillapítót se szoktam bevenni, vagy eddig nem szedtem gyógyszereket. És ezt mondtam az ottani pszichiáteremnek, aki nagyon kedves volt, meg nagyon megértő, és rögtön ketileptet adott, ami antipszichotikum, és a hallucinációmat szerette volna legelőször így kezelni vele, meg megszüntetni. De az úgy megcsavart az a gyógyszer, hogy így kapaszkodtam az ágyba, és szédültem, és ha kinyitottam a szemem, egy picit jobb volt, de ha becsuktam, akkor olyan volt, mintha hullámvasúton ülnék. Úgyhogy ott 2 napig sírtam emiatt, amikor be kellett venni a gyógyszert, hogy ez embertelen durva. Viszont, amire rájöttem tőle, hogy megkérdezték, hogy hangokat is hallok-e, és mondtam, hogy nem. És legelőször, amikor bevettem a gyógyszert, akkor csend lett a fejembe. És annyira hozzászoktam a hangokhoz, hogy azt hittem, hogy nem hallok hangokat, de közben egész kiskoromban hallottam, és most már vissza tudom idézni, hogy ilyen kicsi koromban én ezeket tényleg hallottam. Így megvan az emlékképem, hogy úgy alszom el, hogy ezek így cikáznak a fejembe. Aztán, mint amikor egy kávézóba ülsz, és hozzászoksz a zajhoz, belém épült.
Izabella ott feküdt az ágyban. Olyan volt a csend, mint amit csak víz alatt hall az ember. És fogalma sem volt arról, hogy mi fog történni ezután. Az élete órák alatt örökre megváltozott. Hogy mit élt át Izabella a pszichiátrián, és hogyan segítette a betegsége feldolgozásában egy váratlanul megszülető film, megtudhatjátok hamarosan. Előtte azonban hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját. Három nap elteltével Izabella átkerült a nyílt zárt osztályra, ami jóval szabadabb volt. Gyakrabban látogathatták, és több dolgot vihettek be neki a látogatói. Minden nap csoportfoglalkozásokon vett részt, de ezek után sem mert senkivel szóba állni.
Nagyon magammal voltam, meg nagyon szkeptikus voltam az elején, meg azért ott is értek rossz. Vagy nem, hát ilyen kellemetlen dolgok, hogy vannak azért olyan emberek, akik amúgy is magányosak, és akkor elkéregetik a telefonszámodat, amit én mindig úgy adtam meg, hogy az utolsó számjegyet máshogy mondtam, és a végén már belezavarodtam ebbe, szóval voltak ilyenek, akikkel így nem akartam beszélni, de volt egy férfi, azt soha nem felejtem el. Eddig még nem körözte le senki azt, hogy amilyen szépet mondott nekem. Egy csoportfoglalkozás után odajött hozzám, és azt mondta, hogy Izabella, te egy csodálatos ember vagy, és nagyon örülök, hogy megismertelek. És ez bárki mondhatja, de hogy ő így arra az időre megállt, nem mozgott a teste, és ilyen mélyen belenézett a szemembe, és addig meg így úgy láttam őt, ő egy skizofrén férfi volt, elég súlyos skizofréniával, hogy ő egész nap egy asztalnál ült, és színezett, megrajzolt, és senkihez nem szólt, és senki hozzá se szólt. Én nem is tudtam, hogy ő tud beszélni.
És ezek a csoportfoglalkozások, ez mindenki beszél, vagy sorba meg vannak szólítva?
Igen, mindig bedobnak egy témát, és akkor arról beszélünk, de vannak olyanok is, amik elsőre nagyon gyerekesnek hangzanak, de tényleg működik. Ilyen önbizalomépítő terápiák, amikor a kezdő betűddel, a neved kezdő betűjével egy jó tulajdonságot kell mondani magadról, és amikor ott ülünk 20-an, és ez az egész kör másfél órába telik, mert hogy senkinek nincs akkor önbizalma, hogy egy jó dolgot mondjon magáról a kezdő betűjével, az egy nagyon durva felismerés.
Édesanyja rendszeresen látogatta. Mindig rengeteg ételt vitt be neki, és egyik nap bevitte neki a tabletjét is, ami egy izgalmas ötletet szült. Izabellának eszébe jutott, hogy az osztálytársai éppen terepmunkán vannak.
És én pont ebben a két hétben voltam a zárton, és arra gondoltam, hogy én is csinálok egy terepmunkafilmet, csak én itt bent a zárton. És mivel a nyílt zárton már lehet nálunk telefon, én a telefonomat amúgy nem kértem, hogy hozza be anyukám állandóra, csak mindig, amikor bejött meglátogatni, akkor megnéztem az SMS-eimet. Viszont azt kértem, hogy hozza be az iPad-emet, amin nem tudok telefonálni, de tudok zenét hallgatni, meg képet rögzíteni. És akkor azzal videóztam ilyen dolgokat, meg fotóztam, ami meghökkentő nekem, és közben vezettem egy álomnaplót, amiben leírtam az álmaimat, mert ez a gyógyszertől ilyen nagyon durván kiélesedtek, meg ilyen intenzívek lettek. Azóta is emlékszem minden álmomra, minden nap.
Azóta is tartanak ezek az éles álmok? Uh-huh. És jó álmok?
Nem. Nem. Nagyon, nem. Nagyon durván rossz álmok.
Minden éjjel.
Igen. És azt is vezettem, hogy körülöttem miket mondanak az ott lakók. És ezeket az iPad-en felvettem egy hangtorzítóval, és a képek alá, amiket rögzítettem, beraktam, és az volt a címe, hogy pszichonapló. És amikor visszamentem, akkor megnéztem az volt az első napom a színműn, hogy megnéztem a többiek vetítését, mert pont akkor engedtek ki, és mondtam az osztályomnak, meg az osztályvezetőimnek, hogy menjünk fel a terembe, és levetítem én is az enyémet, és nagyon tetszett nekik. És utána elkezdtek támogatni abba, hogy ezt csináljam meg ilyen nagyobb filmbe.
Két hét után Izabellát kiengedték a pszichiátriáról. A tanárai és az osztálytársai bíztatására pedig folytatni kezdte a filmjét.
Egy borderline filmet szerettem volna csinálni, amiben nem csak én vagyok, mert ez nem tudja igazolni, hanem más borderline-ok is, és felvettem a kapcsolatot a Carmennel, aki írt egy könyvet a borderline-ról, hogy ő szeretne szerepelni benne, illetve van-e még ilyen borderline ismerőse. És mondta, hogy van egy fiú is, meg egy lány is. Felhívtam őket, és megcsináltam vele az interjúkat az alapján, hogy én miket érzékelek a borderline-ból, és ezeket ők hogy érzékelik.
Azelőtt találkoztál más ilyen típusú? Mert ez igazából, ez a betegség, ez egy állapot, nem amit így kezelni lehet.
Igen.
És ez milyen volt találkozni velük?
Érdekes, mert én voltam a legjobban, mármint lelkileg, és ez azt igazolta, hogy akkor tényleg hasznos a terápia meg a gyógyszer, mert ők nem jártak terápiára, és nem szedtek gyógyszereket.
És ezekről tudtatok beszélni?
Igen, ők mindhárman akkor azt gondolták, hogy nem jó a gyógyszer, mert hogy nincsenek jól tőle, amit el tudok képzelni, hogyha valakit rosszul gyógyszereznek, akkor az szar. De hogy engem meg jól gyógyszereztek, szóval nekem nem volt az első ilyen megijedéseken kívül nem volt bajom vele.
Izabella mindent megtett azért, hogy élete visszaálljon a régi kerékvágásba. De ez nem ment. Úgy érezte, a kinti világ sokkal zordabb, mint ami odabent volt. És a borderline tünetek sem hagyták el teljesen.
Van egy ilyen, hogy krónikus elhagyatottságérzés. Az például nagyon van, és azt még mindig érzem, hogy egyre távolabb kerülök az emberektől, hogy minél többet tudok, annál távolabb kerülök, és annál sokkal-sokkal közelebb az állatokhoz, akik olyan tiszták és csodálatosak, hogy nagyon tisztelem őket. Ez az elhagyatottság, vannak ilyen tükkitörések, amik szintén nagyon jellemzőek voltak rám.
Öngyilkossági gondolataid voltak?
Igen. Amiket én nem annak hívtam. Én nagyon sokat, amikor még tömegközlekedtem és metróval jártam, akkor nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy egy igazán bátor ember az csak nekifut és leugrik. És meddig tartanak nekem ezek a határaim, így meddig mennyire vagyok tökös, hogy vajon lemerek ugrani, vagy nem merek leugrani, és hogy miért mondják az emberek az öngyilkosokra, hogy gyávák, amikor ez a legnagyobb bátorság elvenni a saját életem, és én meg tudom-e csinálni. Szóval ezen én nagyon sokat gondolkoztam, ami öngyilkossági gondolatnak számít, de én nem annak gondolom, inkább csak egy próbatételnek. De aztán lettek igazi öngyilkossági gondolataim, amikor kikerültem először az zárt osztályról, és borderline-nal diagnosztizáltak, akkor az anyám felhívta egy ismerősét, aki pszichológus, azt hiszem, és végighallgattam az ágyból, ahogy azt mondja ez a nő, hogy ne izguljon anya, mert a borderline az csak unatkozó rózsadombi lányok betegsége. És akkor először megfogalmazódott bennem, hogy akkor most megölöm magam, és akkor lehet, hogy nem így fogja gondolni.
A nehéz időszakban legfőbb támasza édesanyja és imádott macskája mellett a készülő filmje volt, amely izgalmas irányokba haladt. Elkezdett terápiára járni, ahol sok minden szabadult fel benne.
Nagyon sokat gondolkoztam azon, ugye a borderline gyerekkorban alakul ki traumák hatására, ami lehet fizikai, lelki trauma, és nekem nagyon sok lelki traumát okozott az apukám, és csomót gondolkozom azon, hogy ez rossz vagy jó, és abba vagyok, hogy én nagyon szeretem most az életemet, így borderline-ostul, de azért lettem az, mert ezeken a traumákon végig kellett mennem, amik miatt amúgy csomó skillt szereztem. Szóval, hogyha visszamehetnék, akkor nem biztos, hogy megváltoztatnék bármit is. Nagyon nehéz volt átmenni rajta, de azt veszem észre, hogyha nagyon könnyű valami, akkor nincs akkora súlya azoknak az örömöknek, amiknek én nagyon tudok örülni.
És a kifelé vezető úton mik voltak azok a fordulópontok, vagy fontos találkozások, amik elindítottak afelé, hogy szereted az életedet, és jóba vagy vele?
A munkám nagyon sokat segített benne, nagyon sok ember lemorzsolódott körülöttem, de pár meg nagyon megerősödött. Én sose tudtam azt mondani, hogy nekem ilyen, ő a legjobb barátom, és bármit megtennék érte, és most meg így megkapom ezt az érzést, hogy nekem is lehetnek ilyen nagyon jó barátaim.
És rendszeresen jársz kezelésre, ugye, meg terápiára? Milyen Igen. rendszeresen?
Heti egyszer járok terápiára, és havi egyszer pedig gyógyszeres kezelésre, ami igazából a gyógyszerbeállításom. Hogy emeljük-e a gyógyszert, tudjuk-e tovább csökkenteni, már nem csak ketileptet szedek, hanem egy antidepresszánst is, ami kicsit kompenzálja a ketileptnek ezt a bódító hatását, kicsit pörget, meg a hangulatomat egy szintre húzza, ami a munkámban és az emberekkel való együttélésben így segít, de amúgy nagyon kiveszi belőlem azt, aki én vagyok. Például én emiatt a gyógyszer miatt nem tudok sírni. Nem jön könny a szememből, nem tudok olyan szomorú lenni, hogy sírni tudjak. Nem tudok annyira boldog lenni, hogy bepisíljek a nevetéstől. Szóval, hogy nagyon középre húz, és néha, hogyha nem veszem be, akkor meg olyan, mint hogyha hazaérkeznék, hogy Jézusom, hát ez vagyok én, ez az ilyen össze-vissza ugrándozó hangulatú vagyok én, és ebben érzem otthon magam, ami lehet, hogy nem jó a környezetemnek, de én így hazatalálok olyankor.
De ezzel hogy vagy akkor? Hogy ez végül is te döntöd el? Hogy szeded, vagy nem szeded? Pontosan tudod, hogy azt mondod, hogy ez az otthonérzés, vagy az ismerős érzés, hogy ez vagyok én, de közben ebben a világban ezzel a gyógyszerrel tudok létezni. Ez egy feszítő érzés, vagy jobban vagy ezzel a dologgal?
Azért vagyok jobban, mert látom a végét, vagy a célomat, hogy szerencsére a munkám olyan, hogy van már egy bevett stábom, akivel dolgozom, ők mind tudnak a problémáimról, nagyon sokat segítenek, akkor is, hogyha nem dolgozunk. És szóval ők a barátaim, meg a családom lettek így a munkák alatt, és szeretném elhagyni a gyógyszert, mert közben meg a terápia nagyon sokat segít abban, hogy tudjak normálisan viselkedni, és azzal szoktam példálozni, hogyha én nem vágom földhöz magam egy szupermarketben valami miatt, és nem kezdek el ordibálni, és magamra ráncigálni a konzerves pultot, akkor ez tőlem egy akkora lépés, hogy más akkor emberelje meg magát, és ne szóljon be nekem, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon nagy dolog, hogy én ezt nem csinálom meg. Ez egy nagyon nehéz és hosszú munka.
Izabella Borderline filmje a Falkám címet kapta, és 2020-ban mutatták be több filmfesztiválon. Számos díjat nyert érte, és kezdetét vette szakmai szárnyalása. Videóklipek hazai sztárelőadókkal, reklámfilmek óriási ügynökségekkel, de a saját filmjeit sem engedte el. A Borderline továbbra is folyamatos küzdelem, de egyre jobban képes vele megbirkózni.
Szerintem az, hogyha valaki borderline, akkor az ez van. Arra nem lehet beszedni egy torokfájás csillapítót, szóval ezzel biztosan kezdeni kell valamit, viszont az egy tök jó hír, hogy annál csak jobb lesz, mint ami most van. Szóval, hogyha ezt kezelik vagy terápiával, vagy gyógyszerrel, vagy mindkettővel, akkor ezt előnyé is lehet kovácsolni, ami, hogyha innen nézzük, akkor egy fantasztikus dolog, mert megszűnni magától nem fog, szóval lehet maradni és szenvedni benne, de közben meg lehet kezelni, és csomó új világot felfedezni, és a borderline az lehet egy társ is, ami megmutat utakat, meg lehetőségeket, meg a borderline tud támogató is lenni, tud erőt is adni. Szóval az a jó, hogyha valaki azt gondolja, hogy borderline, akkor minél előbb felfedezi, és hogyha felfedezte, akkor meg éljen vele inkább, mint hogy csak úgy szenvedjen tőle.
Habár mindössze a népesség 2%-ánál diagnosztizálják a borderline személyiségzavart, valójában ennél sokkal több embert érint. Sokan az életkörülményeik vagy a környezetük miatt soha nem jutnak hozzá a megfelelő kezeléshez. Mazzag Izabella története teli van reménnyel. De arra is felhívja a figyelmet, hogy mennyire fontos odafigyelnünk a környezetünkben élő emberekre. Mert csak így tudunk segíteni azokon, akiknek szüksége van rá.
És most mi az, amit a legjobban szeretsz magadban? Vagy hogyha kéne egy I betűvel kezdődő pozitívat mondani, akkor most tudnál?
Ezzel még mindig óriási bajban vagyok.
Igen?
Nekem az önbizalmam az még nem tudott visszaépülni, de I betű. És ez is mennyire durva, hogy az ideges jutott eszembe. Nem tudom, ez egy nagyon jó gyakorlat. Illedelmes.
Lehet, végig nagyon illedelmes volt. Úgyhogy ez így.
Az Egyszerlent Podcast harmadik évadának negyedik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Forró Boldizsár, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.